Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 9. Zsoltárunk első versét. A 9. Zsoltár első versét: dicsérlek téged, Úristen, és áldalak teljes szívemben. Foglaljunk helyet, testvérek, és advent második vasárnapján egy kis kvartettet hallgatunk, triót, szép karácsonyi éneket játszanak nekünk, és utána pedig egy adventi verset hallgatunk meg.
Adventi gyertyagyújtásra. Ordasi Péter verse. Jövel Jézus, kérünk téged, oszlass szét a sötétséget. Jövel Jézus, ments meg minket, töröld el rút vétkeinket. Jövel Jézus, áldunk téged, hozd el nékünk üdvösséged. Jövel Jézus, dicső fényed töltse be a mindenséget.
Köszönjük. Köszönjük szépen. Dicsérjük tovább a 226. énekünkkel az Urat. Bocsánat, 278-a, rosszul tettem ki. 278, késő este volt már. Tehát 278 első hat versét énekeljük. 278. Énekeljük el szépen az első hat versével. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 9. Zsoltár szól hozzánk a mai napon. Az éneklő mesternek a Mut Labbén szerint. Dávid Zsoltára. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel. Hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned. Zengedezem, ó magasságos, a te nevedet, hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt, hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet. Az ítélő székben ültél, mint igaz bíró, megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, s a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol, ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan, és lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, és nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram! Lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból, hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban. Hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, melyet ástak. A hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak kezemunkájával ejtette el. Higgájon, Szela. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, mely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképp elfelejtve, a nyomorultak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó. Ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket. Tudják meg a pogányok, hogy halandók ők. Szela. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük néked, hogy ma is eljöhettünk a templomba. Megőriztél bennünket az elmúlt héten, köszönjük, hogy velünk voltál, hordoztál bennünket gondviselő kezedben, és köszönjük, hogy most eljöhettünk, hogy hálát adjunk néked, dicsőítsük a te neved. És eljöhettünk most, amikor majd egy új hétre indulunk, hogy már most a kezedbe tegyük magunkat, és odabízzuk egészen mieinket, hogy te vezérelj majd bennünket a helyes úton. Kérünk téged most arra, hogy itt megállva a két munkáshetünk között hadd tudjunk fölnézni rád, és teljes szívünkkel, nagy örömmel, békességgel a szívünkbe tudjunk téged magasztalni. Téged a teremtőnket, aki gondviselünk is vagy, aki megváltónk lettél Jézusban, üdvözítőnk vagy, aki hitre segítesz minket, és a hitben megtartasz, aki megszentelsz bennünket, és felkészítesz az örök életre, az üdvösségre, aki kiragadod a lelkünket a mélységből, és fölmagasztalsz bennünket. Köszönjük te néked, hogy dicsérhetünk és magasztalhatunk. Kegyelmes vagy, és szeretetteljes, hatalmas és igazságos, hűséges Isten. Valljuk, hogy ilyen a mi mennyei édesatyánk. Köszönjük néked, hogy most álthatunk és magasztalhatunk. Kérünk, legyél velünk. Kérünk, ragyog föl előttünk. Amen. Kedves testvéreim, igehirdetésre készülve a 226. énekünknek a második versét énekeljük. 226. dicséretünknek a második versét, ami így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. A 9. Zsoltárból olvassuk Isten tiszteletünk alapigéjét, a 12. és 13. verset. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik. Hirdessétek a népek közt az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, elérkeztünk a 9. Zsoltárhoz. Néhány fontos formai tudnivaló dióhéjban. Feliratával megint bajlódhatnánk, de nem bajlódunk. Van, aki szerint ez a mutlabbén, ez az ének dallamára, vagy az előadó hangmagasságára vonatkozik, és vannak még egyéb feltételezések is, nem annyira fontos. A másik megjegyzésem, hogy a 9. Zsoltár és a 10. Zsoltár, ami jövő vasárnap még sorra kerülhet, ha Isten éltet minket, különleges abból a tekintetből, hogy összetartozik. Ezt onnan tudjuk, hogy a 9. és 10. Zsoltár akrosztikon, ami azt jelenti, hogy minden második verse a héber ABC következő betűjével kezdődik. Ez a magyarban nem jön ki, de a héber szöveget, ha nézzük, akkor mindjárt feltűnik, hogy a 9. Zsoltár kezdődik az Aleffel, és aztán megy szépen Alef, Bét, Gimel, Dalet, és elmegy a K betűig, a Kaf betűig, és a 10. Zsoltár meg a K betű után a héber ABC-ben is az L következik, a Lamed, és szépen megy a 10. Zsoltár a Lamedtől a Tav betűig. Valószínűleg azért volt így, több Zsoltárunk is van egyébként, majd mindig megjegyzem, ha ilyenhez érünk, azért írhatták így, mert pedagógiai célokat szolgált, tehát könnyebben tudták tanítani a Zsoltárokat ilyen formába, és végig tudtak vezetni az egyik neves hebraista szerint, végig tudtak vezetni a rabbik, a tanítványaikat egy úton, elindultak az Alef, a Bét, mentek, olyan, mint egy út ez az ABC, és eljutottak a bölcsességnek a szentélyéig, aztán a legvégére. Hát könnyebb volt egyébként így memorizálni is ezeket a zsoltárokat. Érdekes és különleges ez a jelenség a héber költészetben. Tehát így a két zsoltár tulajdonképpen összetartozik. A Septuaginta, az Ószövetségnek a görög fordítása, az egybe is veszi a két zsoltárt, tehát nem választja el őket, hanem egy zsoltárként kezeli. Ugyanígy a latin fordítás is, a vulgáta is. De a reformáció idején azt mondták a mi elődeink, és azóta is hát sokan vannak ezen a véleményen, hogy mivel a héber Bibliában viszont kettő zsoltár, két egymás után következő zsoltár, és ott nem egy, ezért ne olvasszuk össze, hanem kezeljük külön-külön. Úgyhogy mi is külön kezeljük. A harmadik megjegyzésem még, hogy olvastunk benne két szót, az egyik a higgajon, a másik a szela. A szeláról már beszéltünk, hogy az egy ilyen szünetet jelent, egy ilyen gondolkodási szünetet. A higgajon szó, az szó szerint azt jelenti, hogy a hárfa pengetés hangja. Tehát olyan, mintha a két szó egymás mellett azt jelenteni, hogy ott meg kell állni a zsoltár éneklésében, és valamilyen zenei közjáték hangzik el, amiközben el lehet töprengeni azon, amit a zsoltár éppen tanít és mond. Fő témáját úgy tudtam egybefoglalni ennek a zsoltárnak, hogy Dávid az élő Istenhez, mint bíróhoz imádkozik. Mint bíróhoz imádkozik. Őt állítja a figyelem központjába négy részben. Az első szakaszban dicséri a bírót, a második szakaszban leírja az illetékességi körét, a harmadikban kéri a segítségét, és végül a negyedikben leírja, hogy mivel jár az ő ítélete. Hát kövessük valahogy ezt a gondolatmenetet egyszerűen, bár nem olyan egyszerű ezeket a zsoltárokat egyébként követni. Tulajdonképpen annyi minden van bennük, annyi minden drága kincs rejlik bennük, hogy szinte az ember, amikor készül, akkor nem is tudja, hogy pontosan mit is mondjon el ebből a sok kincsből, mert mindjárt látjátok, hogy maga az első mondani való a bíró dicsérete, az magába egy prédikáció lehetne. Tehát egy különös gazdagság ez, de azt tűztem ki célul, hogy valahogy menjünk végig a zsoltárokon, és ne csak egy-egy elemét ragadjuk ki. Ennek megvan az előnye is, meg a nehézsége is mindjárt számára. Na nézzük először tehát, hogy az élő Istent, az igaz bírót hogyan dicséri Dávid. Ezzel kezdi a zsoltárt, hogy dicséri az Urat. Ugye mindjárt nézzük is a szöveget, ha a kezünkben van. Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csudatételedet, örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet, hogyan az én ellenségeim meghátráltak. Tehát mit tett Dávid? Azzal kezdi, hogy teljes szívből, örömmel dicséri az Urat, akit először Jahvének nevez, azt mondja az Úr, aztán a következő versben, ugye Károli úgy fordította, hogy magasságos, ez azt jelenti, hogy a héberek úgy fordítják, hogy a legelső, és aztán az ötödik versben még úgy is nevezi ezt a valakit, aki dicsér, hogy az igaz bíró. Dicséri őt. Hát itt a legutolsóra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy tudnélik, Dávid Istent, mint igaz bírót dicsőíti. Isten igaz és igazságot szolgáltat. Mint bíró, ugye helyrehozza a dolgokat. A bűn által megbontott egyensúlyt visszabillenti a helyére. Ez a gondolat ebben a zsoltárban is, meg egyébként a tizedikben is központi gondolat, és az egész Ószövetségbe központi, sőt az egész Újszövetségbe is. Tehát Isten, mint bíró. Hát ez ebben a zsoltárban, csak a 9. zsoltárban feltűnő, hogy milyen sokszor találkozunk az igazságszolgáltatásnak a fogalmaival, ahogy ebből a szempontból figyeljük. Szerepel benne az ítélni szó többször is, a bíráskodni szó ugyancsak, a jog szava ez is vagy háromszor, a bíró is kétszer, az igazságosság is kétszer, a méltányosság is egyszer. Ezek mind a jogi világból vett fogalmak. És emögött tudjátok, az áll, hogy Isten, amikor szövetséget kötött a népével, akkor ez a szövetség, ez egy tulajdonképpen egy jogi kategória. És Isten adott egy szövetségi törvényt, azt mondta a zsidóknak, én azt kívánom tőletek, mint legfőbb patrónusotok, hogy ezt a törvényt tartsátok be, és én pedig magamra vállalok más kötelességek teljesítését, és ha ti teszitek a dolgotokat, én is tenni fogom a dolgomat. És akkor ez a jogrend egyensúlyban van, és mindenki békében lehet. Aztán ugye általában Isten mindig betartott, amit ígért, és ami az ő része volt, a zsidók nem tartották be. Hát ilyenkor vagy bűnbánatot tartottak, hogy megszegték a szövetségi törvényt, szövetségszegők lettek, és akkor Isten mindig megbocsátott nekik az áldozatért, de volt olyan is, hogy a zsidók nem voltak hajlandók megbánni a törvényszegést, és ezért Isten súlyosan megbüntette őket. Lényeg, hogy valahogy a zsidók Istenre nem csak mint úgymond az Úrra, vagy a legelsőre, hanem mint igaz bíróra is gondoltak. És ez azt is jelentette nekik, hogyha őket valamiféle igazságtalanság érte, tehát mondjuk megtámadták őket, úgyhogy ők nem támadtak meg senkit, hanem rájuk rontottak a különböző ellenségeik, akkor úgy érezték mindig, hogy rögtön Istenhez kell fordulniuk, Izrael Istenéhez, és kérni, hogy egy jogsérelem történt, Isten orvosolja ezt a problémát, és az ellenségeiket hát vagy vigye onnan el a maga hatalmával, mert azt ígérte, hogy megvédi őket, vagy segítsen nekik, hogy legyőzzék az ellenségeiket. És itt egyébként Dávid ebbe a zsoltárba is azért dicséri az Urat, mert egy ilyen történt, hogy rájuk támadtak, és Isten valahogyan megvédelmezte az ő népét. De ez egyébként egyéni szintre is lebontva működött. Tudnélik, ha egy zsidó embert valami igazságtalanságért, mondjuk egy szegényebb ember volt, és igazságtalanság érte a gazdagok részéről, akkor abban az időben, hát nem úgy volt, mint manapság, hogy akárki elmehet, aztán följelentést tehet, és aztán majd kivizsgálják, és igazságot szolgáltatnak neki, mert abban az időben ez nem így volt. Izraelben így kellett volna, hogy legyen, de nem így volt. Tehát legtöbbször a szegényeknek a jogsérelmeit nem orvosolta senki. Hiába ment a Jézus példázatába is, van egy özvegy asszony, aki megy jogszolgáltatásért a bíróhoz, az meg nem akar vele foglalkozni. Ugye? Hát ebben az időben így volt. És ilyenkor hova mentek az egyéni jogsérelmet elszenvedett emberek? Istenhez, a bíróhoz. Nem volt már más, hova forduljanak. És itt vagyok, jogsérelmet szenvedtem én a személyembe, családomba, te vagy a bíró, mert más nem hallgat meg, nem szolgáltat nekem igazságot, te szolgáltas nekem igazságot, igaz bíró. Tehát ez nagyon-nagyon benne volt a gondolkodásukba, és egyébként nem ártana a mi gondolkodásunkba is benne lenne. Lényeg, hogy Dávid, visszatérek ide, onnan elindultunk, magasztalja az Urat, a legelsőt, aki az igaz bíró. Aki az igaz bíró. Őt magasztalja. Mi általában, testvérek, figyeljétek meg, hogy ezért nem nagyon szoktuk magasztalni az Urat, hogy ő az igaz bíró. Valahogy nem jut eszünkbe. Magasztaljuk azért, hogy ő ilyen, olyan, ezt tette, azt tette, de hogy igaz bíró, ez valahogy nem annyira jut az eszünkbe, mert nincs benne a fejünkbe. De legyen ott a fejünkbe. Az Úr igaz, igazságos bíró. És azt mondja itt Dávid, hogy őt hogyan dicsérem? Úgy, hogy örülök és örvendezek. Vagyis a legmagasabb szintű örömmel dicsérem az Urat. Szenvedélyes, átfűtött, érzelmileg gazdag ez a dicséret, amit érez a király. Örülök, és mondja, neked éneklek, és játszok, mintha a hangszerrel is játszaná ezt. Tehát nem csak prózai módon, hogy mondjam, dicsérte az Urat, hanem zenei kísérettel, ami még nyomatékosabbá tette a szavait, és még mélyebbre vitte, mint rá erősített, elmélyítette a Dávidnak az örömét. És mondja, teljes szívemből, ez azt jelenti, hogy nincs a lényemnek egy kis porcikája sem, amelyik ne téged dicsérne. Igaz bíró. Nem fél szívből dicsérlek, hanem teljes szívemből, az egész valómmal, az eszemmel, az akaratommal, az érzéseimmel, a testemmel, a nyelvemmel, az egész lényemmel. Dicsérlek téged, igaz bíró. És mély örömmel áthatva. Kedves ez a dicséret az Úrnak, testvérek, mert sokszor olvassuk a Bibliába, különösen mondjuk Hóseás könyvében van egy ilyen ige szakasz, hogy az emberek, ha nem szívből szólnak az Úrhoz, nem teljes szívükből, akkor az az Úrnak nem kedves. Van, aki csak úgy mondjuk formálisan közelít Istenhez. Olvassuk azt a szakaszt, ismeritek talán mindjárt, hogy ez a nép csak szájával közelít hozzám, a szíve meg távol van tőlem. Tehát formailag jönnek és teljesítik a vallásos kötelességüket, de úgy, hogy a szívük nincs benne egészen. És azt mondja a Hóseásnál az Isten a panasza a nép iránt, hogy nem szívükből kiáltanak hozzám. Nem a szívükből, hanem mondja, ordítoznak az ágyas házaikban. Arra képesek, de hogy hozzám kiáltsanak szívükből, abból nem, arra nem képesek. Az Úrnak ez kedves testvérek, ha valaki látja őt a maga dicsőségébe, ő az Úr, ő a legfelső, és ő az igaz bíra, akkor örömmel, szívből, teljes szívből lehet őt dicsérni, még zenei kísérettel is, akár itt a templomba is, vagy akár otthon, aki tud zenélni. És ha tovább elemezzük ezt a dolgot, akkor Dávid azt is megmondja, hogy miért dicséri ezt az Urat. Mi nekünk itt mindjárt az jutna, biztos a kegyelmér. Nem, hanem azért, hogy a te csodatételeidért, a te csodáidért. A zsidó elmében, a zsidó szívében, testvérek, Isten minden cselekedete csoda. Akár bemarad a természeti törvények kerete között, akár nem marad be. Minden csoda, amit Isten tesz, amiben megnyilvánul az ő hatalma, az ő szeretete, az ő bölcsessége, az csoda. És itt azt mondja, különösképpen is az isteni tettek közül azt emeli ki Dávid, hogy az én pogány ellenségeimet elzavartad, legyőzted, minket meg fölmentettél, fölszabadítottál az ő szorongatatásuk, nyomorgatásuk alól, mint igaz bíró. Itt megjegyzem azt, hogy kifejezetten pogányokról van szó. Tehát a szövegben, vagy nem tudom, 5-6-szor szerepel a góly szó. A gólyok, mi is szoktuk ezt így hallani, vagy emlegetni is, hogy a zsidók így néznek a nem zsidókra, hogy ők a gólyok. Ezek a gólyok tényleg a nem zsidó népeket jelentik. És itt Dávid azokról beszél, akik nem zsidó népek, ott lakott körülöttük egy csomó ilyen nép, és megtámadták őket. Nem tudjuk, melyik eset ez, mert Dávidnak sok harca volt ugye mindenféle szomszéd népekkel. Valaki rátört, szorongatta őket, és akkor ő az Úrhoz kiáltott, és az Úr megszabadította ennek a seregnek a támadásától, és felszabadította őt, illetve hát az egész népét. Ezt a csodát éltük át, mondja, és ezért dicsérlek most téged. Értitek, most itt nem arról van szó, hogy Dávid meglátta a bűneit, és bánkódott, és akkor kérte Istent, hogy bocsátassék meg, és az Úr megbocsátott neki, és akkor most ezért dicséri az Urat. Ezért is lehet, de itt nem erről van szó, hanem arról, hogy jött az ellenség, úgy érezte Dávid, hogy az Úrhoz kell szólnia, igazságtalan támadás érte őket, és az Úr pedig könyörült rajtuk, és valahogyan felszabadította őket, és átélték a szabadulásnak, úgy mondom, a csodáját ezek az emberek. Ezért dicséri az Urat. És azt mondja, hogy nem csak, hogy dicsérlek, hanem még hozzáfűzít még az első szakaszban, hogy hirdetem a te csodatételeidet. Ugye mindjárt az első versben ott van ez. Hirdetem is, hogy mit tettél, vagyis elmondom mindenkinek. A nyilvánosság előtt vállalom, hogy nem én győztem le az ellenségeimet, hanem te győzted le őket. Nem magamat adminisztrálom, hanem téged adminisztrállak. Te állj a középpontba, rólad beszélek. Mindenkinek hirdetem a te hatalmas szabadító nevedet. Az egész világnak. Még most mi is halljuk. Sok évszázad után Dávidot. Hogy dicséri előttünk az Urat. Hát ez az első pont annyira gazdag, szinte olyan, nem is tudom, hogy mint egy sűrítmény ez az első pár vers tulajdonképpen, ami magába foglalja, hogy Dávid szíve tele van örömmel, kezébe veszi a hangszerét, és a megszabadított embernek az örömével megy Isten elé, és dicsőít és magasztalja Isten nevét, aki igaz bírónak bizonyult, mert az igazságtalanul rájuk támadótól kiszabadította, és megerősítette őket. Ez az első dolog, testvérek, hát mi is lássuk az ítélő Isten. Nekünk nem csak ez a Zsoltár van, ami egyébként mutatja őt, hanem a Golgotai kereszt is. Ugye? A Golgotai kereszt, mert ott is Isten demonstrálja azt a vonását, hogy ő igazságos bíra. Mert a bűnt megbünteti. Csak nem a Jézuson az ő bűnét büntette meg, hanem Jézuson a mi bűnünket büntette meg igazságosan. Azért, hogy rajtunk igazságosan könyörüljön. Nem sérül meg az ő igazságossága, ha nekünk megbocsátja a bűneinket, mert Jézuson már megbüntette azokat. Csodálatos dolog ezt, testvérek, nekünk a kereszt is hirdeti Isten igazságosságát, és a könyörületét is egyébként, de most itt a Zsoltárnál maradjunk. Olyan csodálatosan állítja elénk az ítélő igaz Istent, és magasztalja őt, hát magasztaljuk mi is az Urat, ugyanilyen szívvel, lélekkel. És ezek után lépek a Zsoltár második egységére, ez a 8. verstől a 13. versig tart, amikor is Dávid, hát olyan, mintha azt, amit ő átélt a népe vezetőjeként, tudnék, hogy Isten beavatkozott, megszabadította őket, mint igaz bíró, ezt most, mintha úgy kiterjeszteni az egész világra. Olyan, mintha azt mondta volna, hogy na most ez volt, amit mi átéltünk, ez volt a labor, most kimegyünk a világba. És hirdetem mindenkinek, hogy amit Isten köztünk és velünk megcselekedett, azt az egész világgal meg fogja cselekedni, és megcselekszi. Fölemeli Istent, és azt mondja, hogy ő nem csak az Izrael istene, hanem ő az egész mindenségnek az istene. Fölmagasztalja az Urat. És ő így módon az egész világnak a bírája. Az egész világnak, az egész emberiségnek, de az egész világnak a legfelsőbb bírája, aki fölött már nem áll senki. Tehát valahogy olyan csodálatos maga a gondolat, hogy abból, amit mi átéltünk itt Izraelben, ez az Isten, ez az egész világon meg fogja ezt cselekedni. Tehát ez a kisebből a nagyobbra következtetés iskola példája. Ahogy Isten, mint igaz bíró, az ellenségeinket megbüntette és elsöpörte, ugyanúgy fogja globális méretekbe is, kozmikus méretekbe is elsöpörni az ellenségeit. És ahogy bennünket, mint kis népét megszabadított a gonosz ellenség markából és szorongató kezéből, ugyanúgy fogja az ő népét, az egyházat kimenteni majd, és megszabadítani az egészet az ellenségeiknek a markából. Ő nem csak a mi Istenünk, hanem az egész világ igazságos Istene, ítélő bírája. És felszólítja ennek megfelelően az összes embert ebbe a második szakaszba, mindenkit felszólít, hogy zengedezzetek ti is, minnyájan népek az Úrnak, aki a Sionban lakik. Zengedezzetek neki. Ugyanúgy, mint én zengedezek, örömmel, teljes szívemmel. Ti is zengedezzetek ennek az igazságos bírónak. És azt mondja, hogy nehogy én hirdetem az ő nevét, ti is ugyanúgy fennszóval hirdessétek a népek között is az ő cselekedeteit. Álljatok ki, és ha dicsőítettétek, utána menjetek és magasztaljátok őt fel azzal, hogy elkezdtetek róla beszélni az embereknek. Hát, testvérek, lássuk mi is most, itt, ugye Újszegeden, az élő Istent, aki a legfelsőbb, aki az Úr, aki az igaz bíró, fölöttünk is. Azt mondja róla egyébként Dávid, ha itt összekapírgatjuk, hogy miket is mond az igaz bíró, nem csak igaz, hanem azt is mondja, hogy örökké való. És azt is mondja, hogy nem csak egy helyi istenség, hanem az illetékességi körébe tartozik az egész világ mindenség. Minden egyes nép, minden egyes embere az ő bíráskodása alá esik. És azt is mondja egyébként még a harmadik dolog, amit mondja, hogy örökkévaló bíra. Örökkévaló az ő széke, az ő bírói ítélőszéke örökké megáll. Örökkévaló. Hát, hogyha így látjuk, testvérek, mi is Istent ebbe a minőségébe, akkor nekünk is el kell kezdenünk énekkel dicsőíteni. De nem csak a szánkkal, hanem az egész szívünkkel, teljes szívünkből, lényünk minden porcikájával. Énekeljetek az Úrnak, aki Sionon lakik, testvérek. Énekeljünk neki. Akár úgy imádságba énekeljünk neki, amikor otthon leülünk imádkozni, akár idejövünk, akár énekeskönyvből énekelünk valamit. Az legyen Isten dicsérete és imádata. És ne legyen ez valami fáradt dolog, valami kényszeredett dolog, hogy nekünk itt az Urat kell dicsérni, jaj, hát hanem legyen ez egy örömteli dolog és egy szenvedélyes dolog, testvérek, a részünkről. Dicsérjétek ezt az Urat. És ha megtelt a szívünk az ő dicséretével, testvérek, akkor menjünk ki a világba, vagy az otthonunkba, vagy az iskolánkba, vagy a kollégiumunkba, és hirdessük mi is azt, hogy kicsoda a mi Istenünk. Tegyünk róla bizony. Ez az igazi misszió, testvérek. Nem lehet úgy misszionálni, hogy előbb nem dicsérem az Urat, mint aki átéltem a szabadítás csodáját. Ha átéltem a szabadítást, akkor dicsérjem az Urat, és utána menjek és beszéljek róla. Ma sokan úgy akarnak róla beszélni, hogy nem is élték át a szabadítását, nem is dicsérik, de azért kardoskodnak Isten mellett. Ne kardoskodjatok, ha nem éltétek át a szabadítását, és nem dicsőítitek őt, akkor ne kardoskodjatok. Akkor kardoskodjatok, ha átéltétek a szabadítását, és dicséritek teljes szívetekből az ő hatalmas és kegyelmes és irgalmas, hűséges nevét. Akkor beszéljetek róla. Mert akkor lesz a szavatoknak súlya, testvérek. És akkor már nem is azzal fogunk foglalkozni egyébként, hogy magunkat állítsuk a központba. Nem magunkat kell középpontba állítani, hanem őt kell a középpontba állítani. Hirdessétek őt, El kell mondanunk az embereknek, testvérek, hogy Isten bíró az egész világ fölött. És ő egy napon ítélni fog élőket és holtakat, hogy mondjuk a hitvallásba. Bennünket is ítélni fog, de másokat is. Ítélni fog. Nem lesz részrehajló, nem lesz korrupt, nem jár le soha a mandátuma, mert örökké való. Hirdessük az igaz bíró testvérek, annál is inkább, mert mi még a nevét is tudjuk az igaz bírónak. Mert Jézus azt mondta, hogy az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta, mert a világ bírája, testvérek, nem más, mint az, aki megszületett karácsonykor a földre. Először a világ megváltója lett, aztán utána, amikor megdicsőítetett, a világ bírája lett. Az atya az ítéletet mondja, egészen a fiúnak adta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, hogy tisztelik az atyát, mondja Jézus. Hát tudjuk ki ő, testvérek, a megváltó, de ő az ítélet, a végítélet bírája is. És ha most úgy is tűnik nekünk, hogy késik, hogy nem jön, hogy elkésik az ítélettel az Úr, már rég le kellett volna sújtania, és rég helyre kellett volna állítani a világot, és az igazság rendjét, a békességet megvalósítani. Nem. De nem, késik, az nem késik, mondja Péter apostol. Nem késik el az ígérettel az Úr, el fog jönni. És nekünk, mondja Pál, meg kell állnunk majd az Isten ítélőszéke előtt, a Krisztus ítélőszéke előtt. Mindnyájunknak, kivétel nélkül, már a halálunk pillanatában is megfogunk, de az utolsó ítéletkor is ott kell állnunk, testvérek, és azt a napot mi igazán el se tudjuk képzelni. Látunk a Bibliában olyat, amikor Isten ítél, például az özönvíz, egy globális ítélet volt. Hát az rettenetes lehetett, ha csak úgy egy kicsit belegondolunk. Az nem egy ilyen fantáziafilm volt, meg nem egy ilyen, mit tudom én, milyen film. Ott emberek pusztultak el, és mások meg megmenekültek. Vagy ha a lokálisabb ítéleteit, mint Sodoma és Gomora nézzük, hát az is rettenetes volt, szerencsétlen Lót felesége, amikor visszanézett, meg lefagyott teljesen, meg hát sóbálvánnyá változott. Ez rettenetes látvány lehetett. Vagy ha nézzük az Isten Izraelen gyakorolt ítéleteit, az asszír támadás, vagy a babiloni támadás, ezek mind, testvérek, szörnyű dolgok, de akkor milyen lesz az utolsó ítélet napja? Fogalmunk nincs róla, testvérek, de az biztos, hogy nem valami derűs nap lesz sokaknak, tekintve, hogy az egek és a föld és a rajta levő dolgok megégnek és recsekbe rofogva felbomlanak, a halottak föltámadnak, el se tudjuk képzelni, hogy mi lesz az. És akkor jön az igaz bíró, aki szétválasztja az emberiséget két csoportra. És azt mondja, Jézus maga mondja, hogy szétválasztom a juhokra és a kecskékre. És az egyiknek azt mondja, hogy ti menjetek az örök kárhozatra, a másiknak azt mondja, hogy ti mentek az örök életre, az üdvösségre. Hát testvérek, hát nem szoktak ezekről manapság prédikálni. Lefestik az embereknek, hogy az Isten mindenkit szeret, hát ti is szeressétek egymást. Nyugodjatok meg, nem kell félni, nem lesz semmi baj, elég, ha itt ütök a templomba, gyakoroljátok valamennyire a vallást, aztán kicsit jók vagytok az életben, egy kicsit több jót tesztek, mint rosszat, és nem kell félni semmitől. Nincs ítélet, ugyan, hát az Isten nem ilyen kemény, nem ilyen haragos, meg ilyen. És akkor így eloszlatják a szívünkből azt, aminek ott kellene lenni, testvérek. Egy szent félelmet. Jártatok már bíróságon, az ember ott egy kicsit úgy meghunyászkodik. A bíróságra kell menni. Ott állunk a bíró előtt, azért nem egy könnyű dolog. Hát milyen lesz, amikor az igaz bíró, az örökkévaló, a világ bírája előtt kell megállnunk, akinek a kezébe a sorsunk, az örök sorsunk, testvérek. Akkor az mi lesz? Mit fogsz majd mondani azon a napon, amikor én számolok veled? Ezt kérdezi Isten az Izraeltől. Mit fogsz majd mondani azon a napon? És olyan lényeges dolog, testvérek, hogyha mi ennek az Istennek már így a dicsőségét látjuk, hogy ő kicsoda, hogy és látjuk azt, hogy ő igaz bíró is, aki ítélni fog élők és holtak fölött, és szétválasztja az emberiséget, és egyik fele el fog kározni, a másik megy az örök életre. Utóbbiak magasztalják majd az igazságos Istent a szabadításáért. Hát nekünk is valahogy ezt az Isten dicsőítenünk kell, és hirdetnünk kell, testvérek, és amellett egyébként, hogy hirdetjük ezt róla, az Isten, testvérek, annyira megdöbbentő ez, sőt, Krisztusunk, hogy nem csak igazságos, hanem irgalmas bíró is. Tehát amikor beszélünk róla, akkor ezt is el kell mondani, hogy ő most még amnesztiát hirdet az embereknek. Amnesztiát hirdet. Ez egy bírói eljárás, megbocsátás, teljes kegyelmet hirdet mindenkinek, aki megy hozzá, és azt mondja neki, hogy könyörülj rajtam, és bocsáss meg nekem. Az megkapja a bocsánatot. Így mondja itt Dávid ebbe a Zsoltárba is, hogy erős kővár az Úr, ahova menekülhetünk, akihez menekülhetünk, és ő elrejt bennünket. Megoltalmaz, és akkor már nem kell félnünk az ítéletétől, ha az ő kegyelmének a rejtekébe vagyunk elrejtőzve. De dicsérnünk, magasztalnunk el az igaz bírót, aki most még minket is vár, és irgalommal és könyörülettel vár bennünket. Amnesztiával vár. Ezért fizetett Jézus olyan nagy árat a kereszten, és nekünk a dolgunk, hogy éljünk ezzel az amnesztiával, testvérek. Kelljen nekünk. Ne legyünk olyan, mint egy ember, aki a börtönbe várja a halálos ítéletet, és jönnek hozzá, hogy kegyelmet gyakoroltak. Nekem nem kell. Hát akkor meghalsz. Akkor el fogsz veszni. Nem kell? Nem kell. Biztos nem kell. Hát valahogy a szívünkbe el kell dönteni, testvéreim, kicsik, nagyok, minél előbb el kell döntenünk, hogy nekünk kell az amnesztia. Ha már olyan drága az amnesztia, hogy Krisztus halt meg. Mi meg joggal vagyunk halálra ítélve. A pokol kapuira ránk nyílt már. Hát miben reménykedünk? Ha nem a kegyelembe. Hát, na, Dávid ugye először is dicséri a bírót, az igaz bírót, aztán utána közli mindenkivel, hogy az illetékességi körébe ti is beletartoztok. Én is, meg ti is, mindnyájan. És ennek megfelelően kell nekünk is dicsérni, megijedni, bocsánat, tőle, kicsit úgy meghunyászkodni, és kérni a kegyelmet, vagy elfogadni, ha ő felkínálja azt nekünk. A harmadik dologra kanyarodok, a bíró segítségül hívása. A Zsoltár harmadik egységében, a 14. verstől, Dávid gondolata, hogy visszatérnek magához és a nehézségeihez, és újólag segítségül hívja az igaz bírót. Megint segítségül hívja, könyörülj rajtam, Uram. És nyilvánvaló, hogy megint az ellenfeleiről beszél, mert hogy azok újra rátörnek. Valószínűleg arról van szó, hogy az előbb azért magasztalta Istent, hogy az ellenségeiknek egyik csoportjától megszabadította, de van helyette másik. Ez egy nagyon... Most dicsérlek téged, Uram, mert az ellenségeink egy csoportját szépen eltávolítottad rólunk, és minket megszabadítottál ezzel. Köszönjük neked, és dicsérünk, de látod, a földből nőnek ki az újabbak. És most kérlek téged, hogy ezektől is te szabadíts meg, vedd fel az ügyünket, és támogassál bennünket, ments meg minket, őket pedig ítéld meg. Hát ennek még az indoklását is megadja Dávid. Ha nézitek a szöveget, akkor ki ókumlálhatjátok, hogy azért tedd meg ezt újólag, hogy a holtak kapujából kiments engem, és odaállíts Jeruzsálem leányának kapuiba. Tedd meg azért, ments ki engem, mert a halál mindjárt elnyel engem, egy lépésre vagyok tőle, a halál kapuiba állok, ments ki innen, és tegyél engem egy másik kapuba, Jeruzsálemnek a kapuiba, ugye ahol a legnagyobb volt a forgalom, és hadd állítsál engem oda, hogy ott hirdethessem a te szabadításodat. Azt akarod, Istenem, hogy én hirdessem a te szabadításodat? Akkor ments meg innen, mert akkor ki, és állíts oda, hogy hirdethessem. És fölragyogtathassam a te nevedet. Azt akarod, hogy fölragyogjon a te neved az emberek előtt? Hát szabadíts meg engem, és majd én hirdetem a te nevedet és dicsőségedet az emberek előtt. És mondja, azért is tedd meg egyébként, hogy az ellenségeink megértsék, hogy ők semmik. Hogy ők csak emberek. Mulandók, halandó, por, semmi több. Hadd értsék meg a te szabadításodból, hogy te mennyire fölöttük állsz, és ők mennyire semmik hozzád képest. Hát, ha megalázkodnak. Hát, ha esetleg ők is feléd fordulnak. Ezt akarod? Mutasd meg nekik is a te dicsőségedet, és leplezd le az ő kicsiségüket, az ő semmiségüket. Mindezeket, testvérek, úgy alkalmazhatjuk mi is magunkra. Mert mi is átélhetjük azt, hogy alig szabadulunk meg, itt már is újabb támadásért. A hívőket állandóan valaki valamiért támadja. Vagy emberek azok, akik minket a hitünk miatt támadnak, vagy szellemi hatalmak, sátán, démonok, én nem tudom, valami állandó ilyen feszültségben van a hívő ember, hogy így mondjam, mert állandóan nem a mennybe vagyunk még, hanem úgymond egy ellenséges területen mozgunk. És itt állandóan valakinek nem szúrni fogjuk a szemét. És úgy érzi, hogy valamit oda kell piszkálni, valamit mondani kell, és nem csak egyszer érjük át a segítségre szorultságot, hanem újra meg újra átéljük ezekbe a helyzetekbe. Újra és újra nem az a dolgunk, hogy visszaüssünk meg, visszaszóljunk meg, nem tudom, hogy fölháborodjunk, hanem az a dolgunk, hogy az Úrhoz jöjjünk, hogy látod, Uram, szabadíts meg engem. Nehéz a helyzetem, mert az anyám, mert az apám lehet, vagy a testvéreim, vagy én nem tudom kicsodák, a szomszédaim, vagy a munkatársaim. Állandóan szurkálnak, piszkálnak a hitem miatt. Ha mondok rólad valamit, rögtön nem jó nekik, és az egyik elnémult, akkor majd megszólal a másik. Nem vissza kell ütnünk meg, szólnunk meg, hanem az Úrhoz jönnünk, testvérek, és ha lehet, mi is érveljünk így. Ne azért, hogy nekem könnyebb legyen, hallgass meg, Uram, hogy nekem könnyebb legyen egy kicsit a helyzetem. Ne a magunk érdekét nézzük, hanem Isten érdekét. Hallgass meg engem, és szabadíts meg engem magadért. Hogy megérezze más is, hogy mennyire semmi hozzád képest. És hadd tudjam én meg ő előttük dicsérni, és magasztani, és fölemelni a te nevedet. Hát ha így vágyunk szabadításra, akkor érveljünk is a meghallgatás mellett. És azzal, hogy a te dicsőségedet ragyogtasd föl ezáltal, hogy engem megszabadítasz, és az ellenségeimet is megítéled. Szabad tehát a bűneink miatt is, testvérek, ismétlem, a bűneink miatt is szabad ugyanígy Istenhez jönni, de egy Dávid nem a bűneivel jön Istenhez, hanem az ellenségei miatt. Lehet mondani, hogy ő talán ezt jobban érezte, mert olyan pozícióban volt, olyan ugye király volt. És egy ilyen kiemelt pozícióban az ember lehet, hogy többen is támadják, vagy jobban érzi ezt, mint esetleg mi, akik hétköznapi halandók vagyunk. Ugye nem biztos, hogy annyira érezzük ezt a szurkálódást, piszkálódást, rossz indulatot. De hát azért mi is érezhetjük. És szabad ilyenkor nekünk is az Úrhoz menni. Azzal fejezzük be, hogy a negyedik részre is vessünk még egy pillantást, mert a Zsoltár negyedik részébe Dávid még egy nagyon kiózanító dolgot mond el arról, hogy Isten ítél, és ennek bizony két következménye. Nincs három, nem négy, nem öt következménye van, csak kettő. Amikor Isten az igaz bíró ítél, akkor azokat az embereket, azt így mondja Dávid, hogy akik elfelejtették az Istent, azokat meg fogja büntetni örök ítélettel. És a másik, az alternatíva, akik benne bíznak, itt őket szegénynek, elesetnek nevezi, mert alázatosak, mert kicsik, azokat pedig fölemeli és megdicsőíti. Ez a két variáció van. Aki nem bízik benne, mert elfelejtette őt, azt megbünteti. Aki meg bízik benne, és elfogadta az amnestiát, azt meg fölmenti. Örökre fölmenti, üdvözíti. Hát úgy elgondolkoztam ezen, testvérek, és ti is elgondolkozhattok, hogy mit mond itt. Azt mondja, hogy akik elfelejtették az Istent. Hát hallgattam egy riportot, vagy egy beszélgetést a tévében, és mondja Turgonyi Zoltán, egy filozófusunk, azt mondja, hogy mivel korunk nyugati átlag embere számára nem nyilvánvaló többé Isten létezése, és folytatja a gondolatot. Korunk nyugati embere számára nem nyilvánvaló többé Isten létezése. Így van. Ez így van, testvérek. Nem nyilvánvaló. Elfelejtettük Istent. A nyugati kultúrát, és itt tartunk. Hát nyilván vannak ilyen kisebb sejtek, ahol még nem felejtették el, de már a 19. század végén leírta Nietzsche vidám tudományban, hogy Isten meghalt, emberek. Mi öltük meg őt? Azt értette ezen, hogy kiveszett a tudatunkból az Isten. De persze, hogy tudjuk, a fogalmat ismerjük, de semmi jelentősége nincs a számunkra. Meghalt a számunkra az Isten. Olyan, mintha nem lenne. Mondja Nietzsche. És utána visszhangozza az egész 20. századi nyugati kultúra. Az a kultúra, amelyikbe Pál apostol hozta az evangéliumot. Amelyikbe itt a kereszténység valamilyen szinten elindult, és amely kultúrában tudjátok, hogy itt volt a reformáció, fölragyogotta az evangélium, és sok népnek kellett az evangélium, kellett a Biblia, kellett Jézus. De hova jutottunk? Egy teljesen elerőtlenedett, kiüresedett kereszténység, amit látunk nyugaton. És jön az iszlám, amelyikben nagyon is tudatában vannak a hitüknek, és Allahal, ezzel a bálvánnyal számolnak, és úgy habzsolják le, úgy veszik át az egész társadalom fölött az uralmat, hogy az észre se veszi. Hát testvérek, ez döbbenetes. Isten azt mondja itt, hogy az utolsó napon ítélni fog azok fölött, akik elfelejtették őt. Nem fogják aztán, akkor már szükbe fog jutni, hogy Isten mégiscsak létezik. És lehet, hogy törődnünk kellett volna az evangéliummal. Nem tudom, miért kell ezt várni, miért nem lehet előbb, hogy így mondjam, az Úr felé fordulni. Minden esetre az érme másik oldal az, hogy az Úrban bízó kegyesek, a szegények, az alázatosok, a semmik, akiknek kell az amnestia, azoknak az ítélettől nem kell félnie, mert azt mondja, hogy Isten nem felejtkezik el róluk. Fölemeli őket, megdicsőíti őket. Egyfelől Seolba jutnak, akik elfelejtkeznek, másfelől fölemeli őket és megdicsőíti, akik megemlékeznek róla. Számítsatok erre minnyájan. A Szikszai Béninek olvassátok a Zsoltár kommentárját, ő azt kérdezte ebben a Zsoltárnak a magyarázatába, vajon ti melyik csoportba vagytok? Melyikbe? Azt tudjuk, hogy hova születtünk, de hogy hova állunk utána, hogy átmegyünk-e az amnestiát nyertek csoportjába, azért az nagy részt rajtunk is áll. Minden esetre Isten munkája, hogy higgyünk benne. Engedjétek meg, hogy egy rövid történettel zárjam, mert a 9. Zsoltárhoz kapcsolódik egy ilyen kis egyháztörténeti sztori. 1553-ban, május 16-án 5 prédikátort vittek Lyonban az egyik főtérre, hogy ott elevenen elégessék őket. Azért, mert a reformátori bibliai tanításokat képviselték volna. Még el se kezdhették az igehirdetésüket, már elkapták őket a katolikus inkvizíció, és bebörtönözték őket, és hiába volt az erőfeszítés a kiszabadításukra, nem tudták őket kiszabadítani, és a második Henrik, meg a párizsi parlament halálra ítélte, mágia halálra ítélte őket. Azt olvassuk, hogy amikor hát tudatták velük ezt az ítéletet, akkor leborultak és imádkoztak, és amikor indultak a börtönből a vesztőhelyre, akkor is föltették őket a szekérre, akkor a szekéren a 9. Zsoltárt énekelték. Pont ezt a Zsoltárt. És aztán beléjük folytották természetesen a szót, de ha nem énekelhették a Zsoltárt, akkor beszélték az igét, úgyhogy ahogy vitték őket ott egy elég hosszú úton, az út szélén bámészkodóknak, mindenkinek Jézusról beszéltek. Fölírták a régiek, és amikor ott odaértek, akkor fölmentek a mágiára, utoljára a legöregebb, és megcsókolta a többieket, akiket már oda kötöztek az oszlopokhoz, és elköszöntek egymástól. És aztán meggyújtották alattuk a mágiát, És az utolsó szavak, amiket lehetett hallani, ez volt, hogy bátorság, testvéreim, bátorság. Hát vajon ugye elgondolkoztam, hogy miért a 9. Zsoltárt énekelték? Ugye, mert pont azért, mert ott ugyanaz az egy ártatlan ember, akit szorongatnak, és az Isten hitéért gyötörnek, kínoznak, kiáltott az Úrhoz, és az Úr megszabadította. És abban a reményben haltak meg ezek a reformátorok is, hogy bár őket így elintézték, de az Isten ügyét nem lehet elintézni. És majd egy napon, majd az Úr ítéletet gyakorol az ő gyilkosaik fölött is, ami már valószínűleg meg is történt. És azt is átélhették, hogy az Úr pedig a szegényeket, az alázatosakat, akiknek kellett a kegyelme, fölmenti és megdicsőíti. Segítsen bennünket az Úr testvérek, hogy mi is belekapaszkodjunk az igazbíró amnestia ajánlatába, és megmeneküljünk mi is az utolsó ítéletkor a kárhozattól, és örök életünk, üdvösségünk lehessen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, örökkévaló Istenünk, hogy láthatunk téged, mint bírót, aki nem vagy korrupt bíró, aki igaz bíró vagy, akinek bírósági illetékessége nem csak Izraelre terjed ki, vagy Jeruzsálemre, hanem az egész világra, és akinek a mandátumát nem lehet senkinek se visszavonni, mert örökkévaló bíró vagy. Szeretnénk leborulni előtted, és megköszönni azt, hogy bár félelmetes a te igaz ítéleted előttünk, de mégis olyan különös csoda, hogy fölajánlod nekünk az amnestiát, nekünk is, mert azt akarod, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Segíts elég kicsivé lennünk, elég alázatosnak lenni ahhoz, hogy elfogadjuk az amnestiát. És aztán neked éljünk, téged dicsérve, magasztalva, teljes örömmel, teljes szívünkből. És tudjunk aztán kiállni mások elé, és magasztalni a te nevedet, hirdetni a te csodatételidet, amit átéltünk. Hirdetni a te igaz bíró voltodat is, de a kegyelmet is, az amnestiát is, amit oly drága áron ajánlasz fel nekünk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy tanítgatsz minket a régi zsoltárok által. Ki tudja, hogy milyen üldöztetéseket kell nekünk is átélni még. Hitünk miatt mi ér bennünket, vagy akár a gyerekeinket, vagy unokáinkat. Nem tudjuk a jövőt, Urunk. De ha így lenne, hogy elszaporodik a gonoszság, már pedig erre számíthatunk a te szavad szerint. Ha az istentelenség hullámai elárasztják az emberiséget, a tieidnek nem lesz könnyű élete. Köszönjük néked, hogy te akkor is ott állsz mellettünk. Hozzád kiálthatunk majd, és átélhetjük a te szabadító szeretetedet és hatalmadat. Kérünk téged arra, hogy könyörülj most azokon a keresztjéneken, akiket bántanak a világ bármely részén. Látod, hogy milyen sokan vannak ilyenek, akár a nyugati társadalmakban is most már, de keleten is, Afrikában is. Könyörülj meg rajtuk, és add, hogy sorsukat, életüket a te szent kezedbe tudják tenni ők is, várva a te szabadításodat. Köszönjük néked, hogy az ő kiáltásaikat te hallod, és a maga idején igazságot fog szolgáltatni. Ellenségeidet elveszted, tieidet pedig megdicsőíted örökre. Kérünk téged arra, hogy áld meg most gyülekezetünket, áld meg további készülődésünket a karácsonyra, töltsd be a szívünket békességgel, örömmel, a kegyelem békességével és örömével. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim. Hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk. kiemelte hirdetem, hogy jövő vasárnap, tehát december 17-én délután 15 órakor lesz egy koncert itt a gyülekezetünkben, a Cantemus énekkar együttes, több énekkart is magába ölel ez a Cantemus szó, ennek a több énekkarból álló együttes csoportnak tulajdonképpen az egyik kórusa jön hozzánk, ezt úgy hívják promuzika. Tehát nem rossz plakátot küldtek, az, ha a plakátot nézitek, akkor arra az van, hogy a Cantemus énekkar éneke, nem a Cantemus énekkar, ők helyesbítették, nem mi rontottuk el, tehát hogy rossz volt, elnézést kérnek. Ennyi a helyesbítésük, hogy promuzika leánykar fog énekelni. 15 év fölötti lányok, akik már kinőttek a gyerekkarukból, de még nem nőttek bele a felnőtt karukba, és ők, azt mondta Szabó Dénes, hogy ez a legjobb kórusuk, úgyhogy a többi is nagyon jó, de ez mindegyik között az egyik legjobb. Tehát ők jönnek majd. Aki vitt nagy plakátot, nyomtattunk ilyen újabbakat, hogy esetleg vigyetek és cseréljétek le, ami ki van téve, hogy ne vezessünk félre senkit. Bár szerintem nem tűnne föl senkinek, de ha azt küldték, akkor azt tegyük ki. Az újabb plakátjukat tegyük ki. Cseréljétek le, ha valóban kitettetek ilyet, ha még ki tudjátok cserélni. Tehát jövő vasárnap 15 órakor lesz itt ez a koncert. Szeretettel hívunk és várunk benneteket. Jótékonysági koncert lesz, azt még megint megemlítem, a Betesda Gyermekkórháznak gyűjtünk, ha valaki tud adni, akkor azt továbbítjuk majd oda. Hirdetem még azt, hogy december 23-án, tehát ez az azután következő hétnek a szombatja, lesz a gyülekezeti karácsonyunk délután 16 órától. Tehát december 23-án, szombaton 16 órától lesz a gyülekezeti karácsonyunk. Azt kérjük újra, hogy itt mivel sütemény kell, meg ajándékokat kell szervezni, regisztráljatok. Kiteszünk papírt, és aki tudja, hogy jön, az írja föl, hogy jövök, nem tudom, 4 emberre, 3 emberre, vagy egyedül jövök. Tehát ha szeretnétek jönni, és természetesen anélkül is el lehet jönni, de jobban tudjuk kalkulálni a mennyiségeket, hogyha tudjuk, hogy nagyjából hány emberre számítsunk. Tehát ki fogunk tenni papírt, hogy regisztráljatok erre a 23-ai alkalomra. 24-én lesz ugye advent 4. vasárnapja, de ez egyúttal Szenteste is. És ezt is nyomatékosan hirdetem nektek, és mondjátok másoknak is, hogy 24-én csak délelőtt lesz istentisztelet. Tehát Szenteste a szokásainktól eltérően nem tartunk már istentiszteletet. A délelőtti istentiszteletet fogjuk megtartani, a presbitérium így határozott, úgyhogy így lesz szilveszterkor is. Tehát szilveszterkor se lesz délutáni alkalom, az is pont vasárnapra esik, hanem akkor is csak a délelőtti alkalmat tartjuk meg. Tehát így készüljetek, hogy 24-én délelőtt lesz istentisztelet, és december 31-én ugyancsak délelőtt lesz istentiszteletünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.